Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
Műsorajánlót hallottak. Dél van.
Kívánunk a mikrofonnál Garami Zsuzsa és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Néhány óra múlva kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen. A nyitó mérkőzést Mexikóvárosban rendezik magyar idő szerint este 9 órától.
A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a közlekedési és beruházási minisztert a kormány.
Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén gomoly felhős, napos az idő, a hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12-19 fok között alakul.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Néhány óra múlva kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen. A nyitó mérkőzést Mexikóvárosban rendezik magyar idő szerint este 9 órától. Muntean Erik összeállítása.
Egymás után érkeznek a labdarúgó világbajnokság helyszíneire a csapatok. Már szinte minden csapat az első meccse helyszínén készül, és a szurkolók is folyamatosan érkeznek a rendezővárosokba. Néhány napon belül Atlanta és Georgia állam megkezdi a látogatók fogadását az Egyesült Államokból és szerte a világból. Magyarázta egy közlekedésmérnök. A külföldről érkező szurkolók közül sokan nem kapják meg a beutazáshoz szükséges vízumot. Argentinában egy elektronikai vállalat jótékony marketing fogásra használta fel a történteket, és 100 televíziót osztottak ki olyanok között, akiktől megtagadták az úti okmányt az amerikai hatóságok. Beszélések szerint a következő hetekben több mint 1 millió ember utazik az Egyesült Államokba a világbajnokság miatt. Dolgozunk rajta, hogy biztosíthassuk, hogy csak a megfelelő emberek juthassanak be az országunkba. Zárta rövidre a kérdést az amerikai elnök, aki kénytelen lesz elhagyni Washingtont, ha élőben szeretné követni a világbajnokság mérkőzéseit. Az amerikai fővárosban ugyanis nem rendeznek meccseket. A helyi futballrajongók számára ugyanakkor hatalmas szurkolói zónát alakítottak ki a Kapitólium előtt. A szintén a világbajnokságra készülő New Yorkban a francia futball egyik legendájáról, Thierry Henryról neveztek el egy utcát. A világbajnok játékos vélhetően nem véletlenül részesült a ritka megtiszteltetésben. Zoran Mamdani, New Yorki polgármester ugyanis annak az Arzenálnak a szurkolója, ahol Henry a legsikeresebb éveit töltötte. A VB nyitó meccsét a mexikóvárosi Estadio Aztecában rendezik. A magyar idő szerint este 9-kor kezdődő Mexikó-Dél-Afrika mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.
Ahogyan hallhatták, a világbajnokság mérkőzéseit Magyarországon az M4 Sport közvetíti. A csatorna több technikai újítással készül, és különböző hosszúságú összefoglalókat is láthatnak majd a szurkolók. Az időeltolódás ellenére országszerte szerveznek közös meccsnézéseket. Hadsár Gergely beszámolója.
A Mexikó-Dél-Afrika találkozó az első a nyitó meccsek történetében, amelyre már volt példa. 2010-ben Johannesburgban 1-1-et játszottak a csapatok.
Nagyszerű kiugratás, Csabalala van helyzetben, éles a szög, óriási gól! Jön a beívelés, Uvisoda létszál fölény, óriási helyzet, egyenlít Mexikó!
A tornán a világbajnokságok történetében először 48 csapat vesz részt. Az Egyesült Államokban 11, Mexikóban 3, míg Kanadában 2 helyszínen várják a szurkolókat. A VB-n összesen 104 mérkőzést játszanak. Idehaza a közmédia valamennyi meccset élőben közvetíti.
Sokkal több csapat van, és sokkal több mérkőzés, mint eddig volt, és abban bízunk, hogy mindenki velünk tart majd ebben az 5 hétben.
Mondta az M4 Sport csatorna igazgatója. Székely Dávid közölte, a találkozókat a sportcsatorna mellett a Dunavördön és az M4 Sport Pluszon láthatják a nézők. Hangsúlyozta, a közösségi oldalakon részletes statisztikák lesznek elérhetők, és a legfontosabb újítás az M4 Sport YouTube csatornáján várja a szurkolókat.
Oda töltünk fel különböző hosszúságú összefoglalókat, hogy azok a magyarok, akik nem tudják az összes mérkőzést éjjel-hajnalban végignézni, se maradjanak le a történésekről, és ezt úgy tudják majd megtenni, hogy nem tudják meg előre az eredményt. Tehát, hogyha valaki föl kell különböző hosszúságú összefoglalókat talál, kiválaszthatja, hogy a fél órás, a nagyjából 10 perces, vagy a nagyon rövid 3 perces összefoglalót nézi. Ha így tesz, akkor ugyanolyan izgatottsággal tudja végignézni majd a történéseket egy rövidített formában, mint hogyha éjjel fönt maradt volna.
A VB eseményeiről az m4sport.hu-n létrehozott aloldalon is lehet olvasni. A pályán kívüli történésekről minden reggel 8 órától a Gól című műsorban számolnak be, amely a legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és elemzéseket is összefoglalja. A meccsek közvetítésében 8 kommentátor vesz részt. Hajdú B. István 4. alkalommal közvetít a helyszínről VB meccseket. Azt mondta, már a hangulatért is érdemes lesz leülni a tévé elé.
Tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy Mexikó, melyik örjöng és rajong a labdarúgásért, mennyire készül erre.
Országszerte több helyütt lehet majd kivetítőn is nézni a foci VB meccseit. Budapesten több vendéglátóhely tematikus kvízestekkel készül, és a Szabadságtéren újra megnyitja kapuit a belvárosi foci mozi, ahol a hajnali összecsapásokat az esti mérkőzések előtti hangolódásként felvételről lehet megnézni. A főváros mellett a többi között Szegeden, Nyíregyházán és Kaposváron is közös meccsnézéssel és focis programokkal készülnek. A VB csoportküzdelmei 72 összecsapásból állnak. Az esti nyitó mérkőzés után pénteken hajnali 4 órakor rendezik a Dél-Korea-Csehország meccset, majd 21 órától a Kanada-Bosznia-Hercegovina találkozót.
Az idei labdarúgó világbajnokság minden eddiginél nagyobb, akár 40 milliárd dollárt is meghaladó bevételt hozhat, mondta az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány szenior kutatója az M1-en.
Németh Viktória hozzátette, egyfelől rekordnak számít a 48 résztvevő csapat, másfelől a 3 szervező ország is hatalmas területű. Mint mondta, a turizmus mellett növekedésre számíthatnak a szponzori és a televíziós közvetítési jogok bevételében, valamint a jegyárok is, 3-szor többe kerülhetnek, mint az előző világbajnokságon.
Tulajdonképpen az Egyesült Államok lesz az, aki megreformálja a labdarúgó világbajnokságok szervezését. Akár a látványelemekkel, showelemekkel lesz majd egy halftime show, ami szintén a Super Bowl-ra jellemző, ez majd a döntőbe. A másik pedig az árazási modell, egy úgynevezett dinamikus jegyárazással kísérletezik a FIFA, ami nagyon hasonló ahhoz, amit a repülőjegyáraknál látunk. Fontos szempont az algoritmusnak, ami igazítja a jegyárakat folyamatosan, hogy mekkora presztízse van az adott mérkőzésnek, mennyire könnyen megközelíthető a stadion, illetve az, hogy milyen gyorsan fogynak a jegyek, és így láthatunk olyan kiugró adatot, illetve számot az elmúlt időszakban, hogy akár 10 millió forintos VB döntő jegyár is felmerült a rendszerben.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A kormány úgy döntött, hogy a Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a közlekedési és beruházási minisztert, illetve arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy javaslatot tegyen a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás egy 2x2 sávos híd és a hozzá kapcsolatos Alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, márciusban az akkori vezetés a projekt projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy a piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előlegfizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány a tegnapi ülésen úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézy Dávid közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy a pénzből a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakás építési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére.
Óriási lépés a befagyasztott Európai Uniós források feloldásához, hogy a jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagjavaslatot kedden benyújtotta az igazságügyi tárca az országgyűlésnek, mondta Szondi Vanda kormányszóvivő.
Emlékeztetett, 16,4 milliárd euró forrásról van szó. A most benyújtott tervezetben kizárólag az átláthatóság növelését és a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések szerepelnek. Az EU-val tartott kapcsolódó tárgyaláson a migrációról, Ukrajnáról vagy a gender kérdésről nem volt szó, és nem is szerepeltek az elvárások közt.
A törvény benyújtásával egyszerre a tárca szakmai egyeztetésre hívta fel az Integritás Hatóságot, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalt, az Országos Bírói Tanácsot és az Országos Bírósági Hivatalt. Ez tehát egy átfogó és sok törvényt módosító csomag, egyrészt szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, erősíti az Integritás Hatóságot, valódi jogköröket ad az Integritás Hatóságnak, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, szélesebb közadatnyilvánosságot biztosít, szigorítja a közpénzek és támogatások ellenőrzését, és erősíti a korrupcióellenes és pénzügyi átláthatósági garanciákat.
A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
Október 15-éig kap haladékot a fővárosi önkormányzata a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére, közölte Magyar Éva kormányszóvivő.
Emlékeztetett, Budapestnek jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe, aminek eredményeként a főpolgármester szerint fizetésképtelenné válna a főváros. Magyar Éva hozzátette, a kormány átmeneti megoldásként meghosszabbítja a fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidőt.
Budapest október 15-éig kap haladékot, de a cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
Meghosszabbítja a babaváróhitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő.
Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitelpiaci kölcsönné alakulna, és az eddigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük.
24 ezer szerződést jelent ez, kicsivel több, 24.700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban, és azt talán el se kell mondanunk ugyanebben a vonatkozásban, hogy mennyi kritika érte a babaváró hitet, és természetesen az előzőek mentén, hogy a kormány mennyire elkötelezett az állampolgárok érdekeinek védelme érdekében. Mindaz a kritika, ami érte a babaváró hitet, például, hogy mi történik akkor, amikor a házastárs egyik tagja életét veszíti, vagy esetleg veszteséggel jár, vagy válás. Tehát mindig olyan egyedi élethelyzetekről beszélünk, amire ugye ez a keret feltétel nem tért ki, ezekre is körültekintéssel leszünk. Ez is egy olyan döntéshozatali folyamat, amelyet társadalmi egyeztetésre kíván bocsájtani a kormány.
A kormány döntött a diákhitel egy kamatstopp meghosszabbításáról is. Az új határidő 2026 évvége, közölte Köböl Anita kormányszóvivő.
Emlékeztetett, a változó kamatozású hitel már 24 éve elérhető, és elsősorban a fiatalok támogatásáról szól.
A rendelet célja pedig az, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza. Ezt a döntést is a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Megnyugtatónak nevezte a Gyermekjogi Civil Koalíció elnöke, hogy a kormány a Gyerekjogi Ombudsman intézményének bevezetését tervezi.
Katonálné Per Erika a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos lenne vizsgálni, hogy az egyenlő bánásmód védelme milyen intézményrendszeren keresztül valósulhat meg. Emlékeztetett, nemrég átfogó gyermekjogi javaslatcsomagot juttattak el a kormányhoz, és szerinte érdemes megnézni azt is, hogy a gyerekjogi képviselők hogyan integrálhatók a jogvédelmi rendszerbe.
A gyerekvédelem válságban van, ezt már hosszú évek óta tudjuk, és nagyon fontos volt a miniszterelnök úrnak is az ez irányú javaslata, egyrészt a alapellátás megerősítése a szakellátásban, a létszámgondok és egyáltalán a képzésnek a újra a középpontba állítása. Úgy gondoljuk, hogy a szakellátás, amiben ma mintegy 21 ezer 18 év alatti gyermek nevelkedik, az csak úgy lehet tehermentesíteni, hogy az alapellátást erősítjük. És ez az alapellátás nem csak a szűken értelmezett gyermekvédelmet jelenti, és ettől integrált a koalíciónak a javaslata, hanem nagyon fontos a gyermekek problémájának megoldását segítő oktatási egészségügyi ágazat.
A Jobbik alelnöke szerint 2-3 hónap alatt lehet érdemi megoldást találni a devizahiteles ügyek rendezésére, de addig a folyamatban lévő perek és kilakoltatások felfüggesztését fenn kell tartani.
Zék Árpád Dániel azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az országgyűlés megszavazta az erről szóló javaslatot. Mint mondta, több millió embert érint a probléma, ezért minél előbb végleges megoldásra van szükség.
Több tízezren vannak kilakoltatás veszélye alatt, hogyha lejár a moratórium, és több tízezren vannak, akik pereskedni szeretnének abban a pillanatban is, hogyha ez a törvényi rendezés nem adja vissza automatikusan a pénzüket. Én azt szeretném, hogy ne kelljen pereskedni emberek tízezreinek, tehát mi egy olyan parlamenti megoldást szorgalmazunk, amely automatikusan a tőkeösszegen felüli pénzt visszaszolgáltatja mindenkinek, csak így érhető a jogbiztonság, és ami még fontosabb, társadalmi megnyugvás.
Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről.
A szerb energiaügyi miniszter bejelentette, amennyiben az orosz tulajdonos megállapodást köt a MOL-lal, a NIS 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok ezt jóvá hagyja, akkor a szerb állam további 5% NIS részvényt vásárol. Ez a miniszter szerint lehetővé tenné Belgrád számára, hogy beleszólása legyen a stratégiai jelentőségű döntésekbe.
Rendkívüli 3,6 milliárd forint keretösszegű kórházi, klíma és hűtőberendezés javítási, valamint fejlesztési programot hirdetett a kormány.
Köböl Anita kormányszóvivő azt mondta, országszerte több tucat kórház és rendelőintézet hűtési rendszerét korszerűsítik, illetve szükség esetén javítják. Hozzátette, a beruházások célja, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak az intézményekben.
Megjavítjuk a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét. Új hűcserélőket telepítünk a Jan Ferenc Kórházba. Helyreállítjuk a Balcsi Zsilinszki Kórház hőszivattyúit, javítjuk a Szent Imre Kórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit. A 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési program továbbá kiterjed a Miskolci Központi Kórház elavult folyadékhűtőit, korszerű épületautomatika rendszer építését Miskolcon, ugyancsak Győrben, Kaposváron. Az országos az onkológiai intézetben és a Honvéd kórházban is. Valamint új rendszer telepítünk a Heimpál gyermekkórház, és országszerte olyan korszerű technológiákat vetünk be, amelyek a műtők, az intenzív osztályok, a szülészetek és az onkológiai részletek biztonságos működését szolgálják.
A fideszes Tokács Péter korábbi egészségügyi államtitkára úgy reagált: az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére.
Itt a Krónika. A magyar kormány továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt. Arról is beszélt, közben sikerült olyan megállapodást kötni Kijevvel, amely bővíti a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati és oktatási jogait, a következő hónapokban pedig több jelentős nemzetközi csúcs találkozót is Magyarország rendez. Jó Csaba összeállítása.
Mi csak az érdem alapú csatlakozásban hiszünk, semmilyen gyorsított tagságot nem támogatunk.
Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt is megerősítette a külügyminiszter a magyar kormány álláspontját Ukrajna gyorsított uniós tagfelvételével kapcsolatban. Orbán Anita értékelte a miniszterelnök lengyel, osztrák, német és francia útját. Úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményezővé vált Európában. Hangsúlyozta, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Orbán Anita szerint jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk és beleszólhatunk az európai döntéshozatalba. Orbán Anita beszélt arról is, hogy sikerült egy a kárpátaljai magyarok számára kedvező megállapodást kötni Ukrajnával.
Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségiskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén, tehát szünetben folyosón is használható lesz a magyar nyelv. A nemzeti iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, ünnepségeken elénekelhetik a himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és a magyar nyelvű feliratokat is elhelyezhetnek az iskolákban. Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják, bizonyítványaikat magyar nyelven is megkaphatják, érettség és felvételi vizsgáikat magyar nyelven is letehetik.
A megszerzett uniós forrásokról a külügyminiszter azt mondta, hogy nagy erőkkel dolgoznak az azok hazahozatalához szükséges jogszabályok megalkotásán.
Ez egy 16,4 milliárd euró felszabadításáról történt megegyezés. Ez egy történelmi eredmény. A reformok teljesítése jegyében már most számos törvény került benyújtásra, igen rövid határidőn belül.
A külügyi bizottság fideszes tagja Németh Zsolt több kérdést is intézett a külügyminiszterhez, majd megjegyezte, szerinte tisztán politikai okokból tartották vissza az uniós forrásokat.
Nem arról van szó, hogy amire Magyarország idáig 3 év alatt képtelen volt, azt önök 3 hét alatt megvalósították, ez egy demagógia. Itt nyilvánvalóan volt egy politikai nyomásgyakorlás az elmúlt időszakban. Lengyelország esetében ugyanez a politikai nyomásgyakorlás érvényesült. Lengyelországot ugye jogállami szempontból kvázi diktatúraként szankcionálták, most meg egyik pillanatra másik Magyarország demokrácia lett.
Orbán Anita a bizottságülésen arról is tájékoztatta a tagokat, hogy június 23-án Budapesten megtartják a tervezett visegrádi 4-es csúcsot. Szeptemberben Gödöllőn lesz egy magyar-osztrák csúcs, októberben pedig Németországgal közösen tartanak egy ilyen találkozót Berlinben is.
Hamarosan találkozhat az ukrán elnök és a magyar kormányfő, erről számolt be az ukrán külügyi szóvivő. Heorhi Tihi azt mondta, nem tud pontos dátumot és helyszínt mondani, de meg tudja erősíteni, hogy dolgoznak egy találkozón Volodymyr Zelenszkij és Magyar Péter között. A miniszterelnök a hónap elején jelentette be, hogy áttörést értek el a kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban. Kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezik az ukrán elnökkel a találkozót, amelyet Beregszászon szeretne megtartani. Barna Péter összeállítása.
Európának részt kell vennie a béketárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Tallinnban, ahol észak-európai és balti vezetőkkel egyeztetett az ukrajnai béketárgyalásokról. Az ukrán elnök leszögezte, a lehető leghamarabb tárgyalóasztalhoz kell ülni Oroszországgal, Ukrajnának pedig biztonsági garanciákat kell kapnia az Egyesült Államoktól és Európától. Európa nem lehet pusztán közvetítő, mert Európa a mi oldalunkon áll. Nagyon veszélyes lenne csak közvetítőként fellépni, mert ha az Európai Unió közvetítőként venne részt, akkor a két fél között kellene állnia. Ezért legyünk őszinték és nyíltak, nincsenek pusztán közvetítők, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. A dán miniszterelnök szerint Európának is szüksége van Ukrajnára, ezért folytatni kell Kijev támogatását. Európa nem tud hatékonyan újra fegyverkezni Ukrajna nélkül. Ukrajna támogatása nem jótékonyság, hanem önvédelem, közölte Mette Frederiksen. Petteri Orpó finn miniszterelnök pedig hangsúlyozta, a fronton megváltozott a helyzet, Ukrajna a korábbiaknál kedvezőbb, Oroszország pedig rosszabb helyzetben van. Ukrajna fennmaradása Európa egyik alapvető biztonsági érdeke. Az önmagát védő Ukrajna ma erősebb, mint korábban, és képes mélyen Oroszország területén fontos célpontokat elérni. Ezért erőteljes támogatásunknak folytatódnia kell. Az észak-európai és balti vezetők közös nyilatkozatukban méltányolták a haladást, amelyet Ukrajna az Európai Uniós tagság felé vezető úton elért, és sürgették, hogy június-júliusban nyissák meg a tárgyalásokat az összes csatlakozási fejezetben Kijevvel. Kiálltak Ukrajna NATO tagsága mellett is, és leszögezték, Ukrajna közvetlenül hozzájárul az euróatlanti biztonsághoz. Közben újabb információk derültek ki Volodymyr Zelenszkij és Magyar Péter lehetséges találkozójáról. Az ukrán külügyi szóvivő arról beszélt, pozitív jelzéseik vannak arra vonatkozóan, hogy az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök személyes egyeztetése hamarosan megtörténhet. Heorhei Tihi pontos dátumot és időpontot nem mondott, de megerősítette, hogy dolgoznak a találkozón, ami a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról fog szólni. A külügyi szóvivő szerint a legérzékenyebb kérdésekben már volt előrelépés, különösen a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, és Budapest támogatja, hogy megnyissák az első témakört Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásain.
Nagyon intenzív szakmai egyeztetés folyt a magyar kisebbség helyzetének rendezéséről.
Június 3-án jelentette be Magyar Péter, hogy áttörést értek el, és átfogó megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a 100 000 fős kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök közölte, a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.
Ahogy ezt a magyar kormány és személyesen én is többször egyértelművé tettük, abban az esetben tudunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, ha Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére.
A sajtóban megjelent, de hivatalosan nem megerősített hírek szerint a találkozót hétfőre tervezték Budapestre, de végül elhalasztották. Magyar Péter kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezés alatt van egy találkozó az ukrán elnökkel, amit Beregszászon szeretne megtartani.
Májusban az ukrán hadsereg 90%-ban hazai gyártású fegyvert és lőszert kapott, értesült a kijevi sajtó. Részletek Iváncsik Attilától.
Az orosz hadsereg éjszakai légicsapásaiban a kelet-ukrajnai Konotovban egy helyi civil meghalt, többen pedig megsebesültek. A 100 000-es városban megszűnt az áramellátás, akadozik a gázszolgáltatás és az ivóvízellátás. Az ukrán fegyveres erők válaszcsapásai egy az oroszországi Krasznodár megyében lévő olajfinomítót céloztak, ahol a becsapódások után tüzek keletkeztek. A megtámadott Afipszki üzem Oroszország déli részének egyik legnagyobb ilyen létesítménye, évente több mint 6 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy májusban az ukrán hadsereg 90%-ban hazai gyártású fegyvert és lőszert kapott. A Védelmi Minisztérium szerint egy hónap alatt több mint 150 fejlesztést próbáltak ki a harcmezőn éles harci helyzetben. Közben Ukrajnában új állami ünnepet vezettek be, mától június 11-e a drónok napja. A hivatalos indoklás szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek megváltoztatták és meghatározzák a hadviselést, ezért megérdemelnek egy ünnepnapot. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint egy év alatt 40 milliárd euró összértékű kárt okoztak a drónokkal végrehajtott támadások Oroszországnak.
Észak-Írországban második éjszakája tartanak az erőszakos demonstrációk, miután egy szudáni menedékkérő megkéselt egy helyi férfit. Bánkata összeállítása.
Vízágyút is bevetettek a feldühödött emberek megfékezésére Belfastban szerdán. A zavargók felgyújtottak egy teherautót és szemetes kukákat borítottak lángba. A második napja tartó agressziót egy hétfői késelés váltotta ki. Egy 30 éves szudáni menedékkérő életveszélyesen megsebesített egy 40-es éveiben járó férfit. Az áldozat a támadásban egyik szemére megvakult, és a másik is megsérült. Az Egyesült Királyság Észak-Írországért felelős minisztere azt mondta, a közösségi médiát üzemeltető vállalatok komoly felelősséggel tartoznak a Belfastban kirobbant rasszista erőszak elszabadulásáért, mivel nem távolították el időben a gyűlöletkeltő és illegális tartalmakat a felületeikről. Szeretném érzékeltetni önökkel azt a félelmet, amely az észak-írországi etnikai kisebbségek körében eluralkodott. Látták ugyanis azokat a jeleneteket, amelyeket sokan bemutattak a képernyőkön, és arról is hallottak, hogy például autókat állítottak meg, hogy a munkába tartó embereket nemzetiségükről faggassák, nyilatkozta az észak-írországért felelős miniszter. Az erőszakhullám Skóciára is átterjedt, Glasgow-ban bevándorlás ellenes megmozdulások és rasszista támadások történtek. Rendőrök és civilek is megsérültek, legalább 3 embert letartóztattak. Skócia első minisztere teljesen elfogadhatatlannak nevezte és elítélte a zavargásokat. Azt mondta, a belfasti tragédiára adott ilyen jellegű reakciók elhibázottak. Nyilvánvaló, hogy mindezt a szélső jobb oldal által terjesztett gyűlöletkeltő retorika fűti. Így csak arra a következtetésre tudok jutni, hogy kapcsolat van az erőszakos cselekményeket elkövető egyének és a szélső jobboldali politika között, amelynek nincs helye Skóciában, nyilatkozta Skócia első minisztere. Az elkövető szerdán állt bíróság elé, gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat ellene, és a tárgyalásig előzetes letartóztatásba helyezték. A vádlott, aki korábban nem került a rendőrség látókörébe, 2023. februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig autóbusszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott.
Fél egy.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy néhány óra múlva kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen. Szó volt arról, hogy meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, és beszámolunk arról is, hogy a katasztrófavédelem munkatársainak délelőttig országszerte több mint 170 esetben kellett beavatkozniuk a viharkárok miatt.
Déli krónika.
Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály. Az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. A szabályozás célja megvédeni a tagállamok fogyasztóit, valamint tisztességesebb versenyfeltételeket teremteni az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Bújtás Szintia és Falucskai Ivett összeállítása.
Július 1-én megváltoznak az uniós vámszabályok. Ez Magyarországot is ugyanúgy érinti, mint az összes többi uniós tagállamot.
Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Lincmájer Szilvia a Krónikának elmondta, az új rendelet szerint abban az esetben, ha valaki az Európai Unión kívüli webáruházból rendel csomagot, és annak értéke 150 euró alatt van, akkor 3 euró vámot kell fizetni.
Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vámérték.
A szakember hangsúlyozta, a szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik. Lincmájer Szilvia emellett arról is beszélt, hogy az intézkedés részleteiről hol és milyen módon tájékozódhatnak az érintettek.
A legfontosabb tudnivalókról a NAV a honlapján közzé tesz minden információt, és mivel ez leginkább a piaci szereplőket, logisztikai cégeket érinti, ezért őket folyamatosan segíti a NAV a felkészülésben, de akinek kérdése van, nyugodtan keresse munkatársaimat a 1819-es telefonszámon, ott is segítünk.
Lincmájer Szilvia hozzátette, a szabályozás legfőbb célja az európai kereskedők és a tagállami, köztük a magyar fogyasztók védelme.
Ukrán-magyar gyógyszerhamisító bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók. Az akcióban 5 gyanúsítottól összesen több mint 800 millió forintot foglaltak le.
A nyomozók számos bizonyítékot találtak arra, hogy egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi legalább 5 éve illegális szerek forgalmazásával foglalkozik. A Szadán élő üzletember egy teljes bűnszervezetet hozott létre, nyilvános internetes felületen árusította az illegális gyógyszereket és potenciálnövelőket külföldi vevők számára. A hatóságok több nagyértékű karórát, hajót és luxusautókat is lefoglaltak, valamint ingatlanokat is zároltak, mondta Kész Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda sajtóreferense.
A bűnhálózat vezetőjét, illetőleg három társát őrizetbevételük mellett bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítással, még ötödik elfogott társukat üzletszerűen elkövetett, tiltott teljesítményfokozószerrel visszaéléssel gyanúsították meg kollégáim. A kutatás alkalmával összesen több mint 830 millió forintnak megfelelő vagyont vontunk el tőlük.
Cseresznye nagyságú jég verte el Nyugat-Magyarország egyes részeit. A vihar erős széllel és villámlással érkezett, és az egész országon átvonult. A tűzoltókhoz folyamatosan érkeznek a bejelentések, többnyire kidőlt fák, leszakadt ágak okoztak károkat háztetőkben, parkolóautókban. A katasztrófavédelem munkatársainak csütörtök délelőttig országszerte több mint 170 esetben kellett beavatkozniuk. Falucskai Ivett összeállítása.
Félelmetes volt.
Musics József, a Vas vármegyei Csákánydorosztó polgármestere azt mondja, éjfél előtt nem sokkal ijesztő hanghatásokkal érte el a vihar a települést. A mennydörgés mellett a jégeső kopogása is megrémisztette a lakosságot. Hozzátette, fél óra alatt annyi jég esett, hogy teljesen beborította az utcákat, és reggelre is maradt belőle bőven.
Tiszta fény volt, folyamatosan jött a villám, még az egyik ásament, a másik már újraindult. És közben meg ugye fehéredett az utca felé, kinéztem az ablakon, teljesen befehéredett. Tehát ilyen pár centi vastagságnyi jégtakaró volt az aszfalton, illetve hát az udvarokban is. Sőt, hát én reggel, mikor indultam a munkába, 7 órakor még a virágok mellett ilyen csomóba jég ott volt, tehát még el se olvadt.
Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Számolt be a részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
Csütörtök délelőttig több mint 170 esetben kellett beavatkozni az éjszaka átvonult vihar miatt.
A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották a tűzoltókat, mondta Dóka Imre. Aki azt is közölte, Hódmezővásárhelyen egy családi házban villámcsapás okozott tüzet. A főváros 6. kerületében pedig egy társas háztető szerkezetét bontotta meg a viharos szél.
Országszerte, akár Zala, Somogy vagy Csongrád vármegyékben is a szokásosnál több alkalommal kellett vonulni a vihar miatt. Zalaszabaron éjszaka egy kidőlt fának hajtott egy autós, de Gyenesdiáson egy kerékpár útra dőlt a fa, Balatongyörökön, a Balaton utcában pedig a kemping területén egy parkoló autót szintén megrongált egy leszakadt fák. A 7-es főúton volt több kidőlt fa is, amely a forgalmi akadályt okozott. Itt Nagykanizsán például leszakadtak a vízelvezető árok hídgyűrűi, emiatt egy nagy mennyiségű esővíz nem tudott elfolyni. Itt a felgyűlemet nagy mennyiségű vizet szivattyúval kellett eltávolítani a tűzoltóknak.
A helyettes szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a következő időszakban változékony időre kell számítani. Nyári záporok, viharok bármikor kialakulhatnak. Hozzátette, fontos komolyan venni a meteorológiai előrejelzéseket, riasztásokat. Ilyenkor ne parkoljunk fa, nagy feszültségű vezeték alá, vihar után pedig ellenőrizzük az ingatlanunkat, hogy nem történt-e kár.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint terelés bontanak Gyöngyös térségében az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében. A 40-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás még így is 5 kilométeres. Szintén az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két kamion ütközött Herná térségében a 45-ös kilométernél. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, kerüljön az 5-ös főúton vagy az M4-es autóút felé.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Vaspálya utca után. Újpesten az Árpád úton a Víztoronynál a Váci út felé csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell készülni, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén gomoly felhős, napos az idő, további részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Vastagabb felhők vannak az ország délnyugati, majd később déli délkeleti részei irányába haladnak. Ezekből a felhőkből még akár tartósabb eső is elképzelhető, sőt, az esti éjszakai órákhoz közeledve ez a csapadékrendszer a Tiszántúl északi területeire helyeződik át, sőt, az északi középhegységben, a Zemplénben, a Nyírségben is még előfordulhat egyébként általában gyenge eső vagy zápor eső, tehát nagyon nagy vagy nagyon intenzív csapadék nem lesz, de akár tartósabb eső azért lehet. A hőmérséklet a kevésbé felhős Nyugat-Dunántúlon 10 fok alatt lesz, még általában 10 és 15 fok közé csökken a hajnali órákra. További csapadék még kezdetben északkeleten várható, aztán gomolyosodik a felhőzet, ott is kisüt a nap, de az átmeneti gomoly felhőzetből további záporok szintén az észak-alföldön és az északi északkeleten.